levele a Rómabeliekhez 14. részét fogjuk most elolvasni, az egész rész, az első versétől egészen a 23. versig. Szeretném, hogyha fennállva követnénk figyelemmel az igét. Akinél nincsen Biblia, azon osszuk meg, hogy mindenki lássa az Isten igéjét. Isten igéje hallásból van, vagyis a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, de jó, hogyha a szemünkkel is követjük, úgy talán jobban megmarad, jobban előttünk lesz. 14. rész a Rómabeliekhez írt levélből, és az első verstől fogom olvasni. A hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál. Az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert meg van írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden tér, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést, vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. De ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amit testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Gondolkodtam, hogy két vagy három alkalommal veszük át ezeket az igéket, de kicsit úgy voltam vele, mint amikor egyszer az Áhítat szerkesztői Noé történetét próbálták több napon keresztül feldolgozni. Nehéz, nehéz feladat. Talán nem is kell nekünk különböző áhítatokhoz, vagy emberi keresztény hagyományokhoz igazodva Bibliát olvasni, hanem olvassuk azt úgy, ahogy íródott, vegyünk át egy üzenetet úgy, ahogy azt az író szánta. Jövő héten még egy picit szeretnék ezzel a témával foglalkozni. A 15. résznek az első fele is még ide tartozik az igazság szerint, de ma csak ezt a 23 verset szeretném átnézni. Nem tudom, hogy tisztában vagyunk-e, hogy kik ezek a gyengék, vagy kik az erősek. Erről fogunk majd beszélgetni a csoport foglalkozáson. Egy pár ébresztő gondolatot, vagy adalékot szeretnék elmondani. Pál apostol bajban van, hisz nem szeretne következetlen lenni, ugyanis ír levelet a jeruzsálemi szenteknek, a jeruzsálembeli gyülekezetnek, aztán ír egy levelet a rómabeli gyülekezetnek is. A jeruzsálemi gyülekezetben miről kell Pálnak rendelkezni, vagy miről kell az apostoloknak, éppen Pált, bocsánat, a többi apostol utasítja Pált, hogy hogyan kell neki a pogány missziót elkezdeni. Aztán Pál beszél arról, hogy a képutatásból, a zsidóságból kijöve, tehát a zsidóból lett keresztényeknek hogyan kell a pogányokból lett keresztényekhez hozzáállni. A római levél pedig pont a fordítottja ezeknek a gondolatoknak. Itt inkább a pogányból lett keresztényeknek íródik, hogy ők hogyan viselkedjenek a zsidóból lett keresztényekkel. Kik az erősek és kik a gyengék? Előbb beszéljünk arról, hogy általánosságban kik a gyengék. Az elolvasott szakaszban kitűnt, hogy itt különböző ételek és italokról van szó, hogy a húsfogyasztás, a borfogyasztás, vagy arról, hogy milyen napon tartsuk a közösségi alkalmat, ugye nem jön ki a szövegből, hogy tudjuk, hogy szombaton vagy vasárnap kell az Isten tiszteletet tartani. És Pál azt mondja, hogy akik ilyen dolgokon gondolkodnak, akiknek erről szól a keresztény életük, hogy ez most szabad vagy nem szabad, azok a gyengék. Azért gyengék, mert nem lettek szabadok azoktól a dolgoktól, amiket Krisztus tisztává tett. Péter, mint zsidó ember, látomást kap az Istentől. Mit lát? Egy nagy mennyei lepedő ereszkedik le, és tele van olyan állatokkal, amiket a zsidó törvények, a mózesi törvények tisztátalannak mondott. És mit hall Péter, mit mond neki az Isten? Egyél ezekből. Öl meg őket, készítsd el, és fogyasd el őket. És Péter nem akarja ezt megtenni. Miért? Hát ő zsidó származású. Ő a törvény szerint akar igazolni, megigazolni. Isten pedig azt mondja, hogy nem ettől leszel igaz vagy igaztalan. Ezeket megeheted. Ezeket tisztává tettem. Jézus tanítja is az embereket, hogy nem azt tesz tisztává, hogy gonoszszá, amit megeszel, amit elfogyasztol, hiszen az árnyékszébe kerül. Hanem amit beengedünk a szellemünkbe, amit beengedünk a lelkünkbe, a gondolkodásunkba, az fog kijönni a beszédünkön. Hát, hogyha egy mosogató lébe belemáltasz egy szivacsot, az megszívja magát, és kiteszed egy fehér terítőre, akkor mi történik? Hát látszólag semmi, mert a szivacs magába tartja azt a gusztustalan, zsíros, gyulás vizet. De amikor valaki megnyomja azt a szivacsot, annak a fehér terítőnek annyi. Mert ami a szivacs belsejében van, azt tud onnan kijönni. Ha egy másik szivacsot is belemártunk egy másik vízbe, mondjuk tiszta vízbe, az bármilyen fehér terítőre, bármilyen kényes anyagra rá lehet tenni, mert abból csak tiszta víz fog kifröcsögni, kifolyni. Az nem teszi tönkre azt a ruhaanyagot. Az megszárad, elpárolog, kivasaljuk is, mintha semmi nem történt volna. Mert tisztaság van benne. A másikban pedig szenny. Tehát itt arról van szó, hogy akárki önről is legyen szó, zsidóból lett keresztény, vagy pogányból lett keresztény, ami a múltjában megjelent, hogy nem szabad vagy szabad enni, attól lépjen egy picit hátra, és él abban a szabadságban, hogy nem ezt tesz téged keresztényé vagy Isten tagadóvá. Itt a hús kérdése kettős lehet. Lehet arról is szó, hogy bálvány áldozati húsokból lehet-e enni. Erről Pál többet rendelkezik a korintusiakhoz írt levelekben. De gondoljunk abba bele, hogy vannak olyan szekták, talán ma is vannak olyan szekták, nem szektának hívják őket, hanem egészségügyi programoknak, fitness programoknak, étrendek, amik azt mondják, hogy nem szabad enni különböző ételeket. Nem szabad fogyasztani különböző italokat. Éljél egy vegetáriánus életet, és akkor örökké fogsz élni. Ha nem is örökké, de egy évvel tovább, mint azok, akik húst fogyasztanak. Amikor valaki megtért egy ilyen gondolkodásmódból, hogy nem szabad enni húst, vagy nem szabad inni bort, vagy nem szabad ezt vagy amast csinálni. Ez egy keresztény gondolkodás? Testvérek, meddig élünk? Meddig tart minket itt Isten a Földön? Az én étrendem az befolyásolhatja, én idő előtt meghalhatok, hogyha úgy étkezek, ami tönkretesz engem. De az egészséges életmód az nem fogja az életemet meghosszabbítani. Nem fogja az életemet egy alasznyival sem megnyújtani, itt a földi életemet. Testvérek, a Biblia hirdet itt Kánaánt a Földön. Jézus azt mondja, hogy itt a Földön mitek lesz? Nyomorúságotok. Ez nem azt jelenti, hogy nem élvezhetjük az életet. Ez nem azt jelenti, hogy nem élvezhetjük az ízeket. Nem élvezhetjük a napsütést, nem élvezhetjük a tavaszt, nem élvezhetjük a ruhánkat, a házunkat, a javainkat. Hanem arról van szó, hogy nem itt kell nekünk a tökéletes állapotra berendezkedni. Jézus, amikor bemerítkezett, betöltött őt Isten szelleme, hova ragadta őt el? Hova ment Jézus 40 napig? Ki a pusztába? Miért? Mert az Isten megpróbálja őt. Jött a gonosz, kísértette őt 3 fő kísértéssel, és Jézus ellenállt a kísértéseknek, és a végén angyalok szolgáltak neki. Gondolj abba bele, hogy Pál apostolnak milyen volt az élete. Hát volt, amikor bővölködött, evett húst, ivott bort, jól érezte magát, jó ruhákban járt, bérelt lakása volt, és volt, amikor nem ivott bort, nem evett húst, alig evett, alig ivott, börtönben volt, nem is bérelt lakása, hanem börtönben volt. Szóval megtanultam bővölködni, megtanultam szűkölködni. Testvérek, éljünk azzal, amit az Isten elénk ad. Tegnap hallottam egy bizonyságtételt, beszéltem egy asszonnyal, azt mondta, hogy külföldön dolgozik, hát nem azt, amit szeretne, de most ezt kapta az Úrtól. Ennek örül. Ezért hálás. És bízik abban, ha jól végzi a dolgát, akkor az Úr többre méltatja majd őt. De azt mondja, nem akar ő hálátlan lenni, nem akar ő megbotránkozni, azt mondja, hogy a másiknak jobb a dolga. Sokszor a gyengékre az is jellemző, hogyha az Úr valakit jobban megáld a gyülekezetbe, mint őt, a pattársát, az előtte ülőt, akkor elkezd hálátlan lenni, elkezd tüntetni, hogy ő miért ehet húst, ő miért ihat bort, ő miért tarthat szombaton vasárnapot, ő miért tarthat kedden vasárnapot. Vannak olyanok, akik jönnek a gyülekezetbe, és az üres padokra néznek, hogy ők például nem jöttek el. És egész nap azon jár az agya, hogy miért nem jött el a másik testvér a gyülekezetbe. És testvérek, ez gyengeség. Gyengeség, mert aki itt van, és a másik dolgán gondolkodik, az kap-e üzenetet, kap-e áldást, tud-e megigazolni, tud-e bűnt valami, tud-e könyörögni, tud-e hálát adni. Nem, mert az üres padokon gondolkodik. Lehet az üres padokon gondolkodni, hogy Uram, itt látnám a főnökömet, itt a kollégámat, itt a feleségemet, a gyermekemet, de még nincsenek itt, Uram, Te adj megtérést a szívükbe. Ez egy jó gondolkodás, ez egy jó imádság, de amikor én gyengeként haragszok arra a másikra, hogy nem jött el, na az nem jó imádság. Gyengeség lehet az is, hogy egy valaki azt mondja, hogy kidíszíti, hogy feldíszíti a lakását egy ünnep kapcsán. Persze nem a nyuszi hoztál nekünk a megváltást. Nem? Hát persze, hogy nem. Hát a bárány. Hát erről volt szó az előbb is. Isten báránya halt meg, értünk. De amikor anyukám sütött nekem, 6-7 éves voltam, nyuszi formájú süteményt, nem tudom mi volt az, valami csokival le volt öntve, mert hát csoki formát árultak akkor a boltba, de elmondták, ez egy csoki süt, vagy csokis nyuszis sütemény, de húsvét van, és mi Krisztusról emlékezünk meg. Azért megyünk most a gyülekezetbe, mert Jézus meghalt értünk, ő feltámadt értünk, elvette a bűneinket. Egészséggel fogyaszd el ezt a csoki nyuszit. Nem lett identitás zavarom, testvérek. Sem a Mikulástól, sem a csoki nyuszitól. Megettük őket. És egészséggel elfogyasztottuk. azok a diáktársaim, vagy vasárnapiskolatársaim, akik nem ehettek csoki nyuszit, vagy nem ehettek csoki Mikulást, mert a gyenge szüleik azt mondták, hogy ez nem keresztényi, azok a mi csoki nyuszinkat ették. Az Úr áldja meg őket, mi annyival kevesebbet ettünk. És akkor még nem volt bennem az a kereszt, hogy edd meg testvérem, hát az Úr áldjon meg téged, mert engem megáldott. Hanem mindig voltam, hogy nekem adni kell abból a kevés csoki nyusziból is. Gondoljuk végig, hogy mit okoz a mi gyengeségünk egy másik ember életébe. Kik lehetnek az erősek? Az erősek megtértek akár a zsidóságból, vagy megtértek akár a pogány háttérből, és azt mondták, hogy hát enni akarunk. Hát azt, hogy most a mészárszéken elmegyek, amit a bálványoknak áldoznak fel, hát na bum. Hát Pétertől olvastuk, hogy bármit meg lehet enni, ránk ez a dolog nem hat. Elfogyasztották. Vagy akik azt mondták, hogy nem lehet fogyasztani bort, mert az a régi életükhöz tapad, azok azt mondták, hogy aki iszik is bort, vagy eszik húst, vagy olyan dolgokat csinál, amit a múltjukból hoznak, az nem keresztény. Valakire ezek a dolgok nem hatnak, az ételek, az italok, vagy egyéb szokások. Mert túl tud ezen lépni. Talán mondtam már ide, hadd idézem ide ezt a két szerzetest, akik elmentek egy zarándoklatra, és egy folyóparthoz értek, ahol nagy volt a sodrás, ott el kellett keljenek, nem volt híd, nem volt komp, és egy prostituált nő is ott állt a parton. És megkérte ezt a két szerzetest, hogy uraim, hát én nem tudok úszni, valamelyikük segítsen át engem ezen a folyón. Elkezdtek beszélgetni, hát ő egy prostituált, hát mi nem nyúlhatunk egy ilyen nőhöz. A másik azt mondta, hát nem tud úszni, neki is dolgon a túloldalt, hát jöjjön fel, mászom fel a nyakamba, én átúszok önnel a folyón, és akkor hát Isten áldja meg, további jó utat kívánok. Átúztak, átvitte ezt az asszonyt, és a másik szerzetes, aki le volt ezen döbbenve, hogy ezt nem szabad csinálni, hát mi az Úr szerzetesei vagyunk, kilométerekkel később mondta, hogy ez nem volt helyes, amit csináltál. És elkezdte ezt a kollégáját korholni. És azt mondta az, aki átvitte őt a vizen a másiknak, látom, te még nem tetted le ezt a nőt a válladról. Te még cipeled, neked még ott van a nyakadba. Még beléd kapaszkodik. Rajtam csak addig volt, amíg átmentünk a vizen. Én ott hagytam. Én segítettem ennek az asszonynak. És nem azt néztem, hogy ő mivel foglalkozik, vagy mennyi ruha nincsen rajta, hanem azt néztem, hogy ő nem tud úszni, és át kell kelni a vizen. Ő egy erős hívő volt. És nem a személyét nézte annak az embernek, hanem a problémáját. Óvatosan kell ilyen esetekben bánnunk, mi erőseknek, ha erősnek érezzük magunkat. Hát lehet, hogy neked nem okoz lelkiismeret fordulást, de egy gyenge testvérednek okoz. Egy gyenge testvéred ez megbotránkoztat. Egy gyenge testvéred ez kimozdítja a lelki nyugalmából. Akkor hogyan éljünk? Talán így már kezd érdekes lenni majd a csoportbeszélgetés, remélem, hogy jó gondolatok fognak elhangzani, hogy mire kell törekedni, hogy a gyengék legyenek erősekké, vagy az erősek legyenek egy kicsit gyengébbekké, vagy legyen egy erős gyülekezet, ahol semmi sem gond, vagy legyen egy gyenge gyülekezet, ahol minden gond. Nem tudom, mi a jó megoldás. Legalábbis tudom, csak nem akarom még elmondani, hogy legyen a csoportbeszélgetés feladata ez, ezt megoldani. Gondolkodjunk ezeken. Erőssé kellene nekünk válni, vagy venni kell vissza. Vissza kell venni, hogy gyengékké legyünk. Mi okozza az erősséget, vagy a gyengességet? Beszéltünk ital-italról, különböző szektákból való megtérésből, vagy a judaizmusból való megtérésből. Testvérek, összefoglalhatom ezeket egy mondattal? Ezek külsőségek. Külsőségek. Talán idősebbek emlékeznek arra, hogy vita volt, hogy most kehelyből kell úrvacsorát venni, vagy kis poharakból. Már az igében az van, hogy Jézus vette a poharat, nem a poharas tárcát. És akkor ezen ment a vita. Vagy fehér bor legyen, vagy vörös bor legyen az úrvacsoránál. Pászka kenyeret kell törni, vagy kovászos kenyeret. Testvérek, ezek külsőségek. Ezek külsőségek. Egyszer beszólt valaki egy testvérnek, hogy láttam, ahogy imádkoztál, felemelted a kezedet. És visszaszóltam neki, nekem így volt a szemed. Hogyan kell imádkozni?
Milyen testhelyzetben kell imádkozni? Van erről egzakt tanítás a Bibliában? Vannak utalások, vannak imaformák, vannak mintaimádságok. De egy egzakt leírás, hogy ezt így kell csinálni, mint a bablevest, de két bablevest sincs egyforma, abból is van sokféle. Ugye? Isten a szívet nézi, milyen szívvel üvünk, amikor imádjuk őt, vagy kérünk tőle. Ezek formaságok. Európában talán elfogadott az, hogy tiszta ruhába jelenünk meg egy Isten tiszteleten. Vannak gyülekezetek, ahol azt mondják, hogy öltönybe kell jönni mindenkinek. Én azért jövök öltönybe, elmondom nektek, mi vagyok a pásztor. Én állok ide ki, és én szolgálok felétek. Nézzétek meg, hogy a politikusok hogyan nyilatkoznak a tévében. Akik vezető politikusok, akik a hatalmat most gyakorolják. Most nem az ávízre gondolok, amikor gumicsizmába, pólóban nyilatkozik a miniszterelnök, de hogy egyébként, hogyan szoktak ők a kamerák elé állni? Megfürödve, megborotválkozva, megfésülködve, elegánsan. Hogy ne azon gondolkodjunk, hogy ú, de drága pólója van. Na, telik neki. Hanem azt lássuk, hogy amit mond, amit üzenni akar, amit közölni akar. Egy barátom Svédországba ment gyülekezetbe, öltönybe, és megkérdezték tőle az istentisztelet végén a svéd baptista testvérek, hogy elnézést, nem a mi dolgunk, mi nem akarunk személyesülni, de van neked még valami hivatalos ügyintézésed a mai nap? És ő zavarva volt, hogy nem, hát én jöttem istentiszteletre. Hát csak, hogy öltönyben vagy. Mert ott mindenki pulóverbe jár, pulóba jár, farmerbe jár istentiszteletre. Még a pásztor is. Ez egy ilyen kultúra. Vagy menjen Afrikába öltönybe istentiszteletre, el se bírsz menni, megsülsz a melegben. Ott tógába járnak az emberek istentiszteletre. Meg botokkal, ha jön a kígyó, akkor agyonverjék őket. Ezt Piroska néni mesélte. Nincs ebben semmi probléma. Legyünk hálásak, hogy nekünk nem kell botokkal, vagy puskákkal gyülekezetbe önni, hogy a vadállatokat elriasztott magunk körül. Testvérek, ezek külsőségek, ezek szokások. Legyünk ezektől szabadok. Figyeljünk arra oda, amit az Isten igéje üzen, amit az Isten igéje elénk tár. Viszont azt mondja itt az apostol, hogy nem önmagunknak élünk. A gyenge nem lehet büszke az ő gyengeségére, és az erős nem lehet büszke az ő erősségére, az ő hatalmára. Hanem azt kell keresni, azon kell munkálkodni, hogy a másikat segítsen. Akárhogy az erősből olyan erős legyen, aki nem kérkedik az erejével, vagy olyan gyengének segíteni, hogy erősebb legyen. Egy gyenge embert nem lehet egyből herkulessé varázsolni. Nem is szükséges. Egy erőstől nem várható el, hogy gyengének mutassa magát. Egy erős tigris, ami 4-500 kilós, azt nem lehet házi kedvencé varázsolni. Az egy vadállat. Az egy izomkolosszus. Az nem fél. Az felmászik bárhova. Az megöl bárkit. Ez a tigris. A macska, az megöli a patkányt. A pocot esetleg elfogja. De nem megy neki az embernek. Nem megy neki a busznak. Nem mászik fel olyan helyre, ahol már félne. Mert ő egy cica. Ő egy házi kedvenc. Egyformán néznek ki. Csak van köztük 500 kiló különbség. Egy tigris nem viselkedhetik cicaként. Nem tud macska lenni, nem tud kis cica lenni. Ő egy tigris. Láttam egy másik videót, orosz milliómosok tigris tartanak házi macskaként. Hát, hogy minden macska szeret a gazdájának az ölébe ülni, nézték a tévét, és a tigris ráült az ölükbe, és így felborultak a kanapéval. Ne tartsunk otthon tigris, nem egészséges. Az Úr adjon nekünk bölcsességet, akik erősek vagyunk, vagy erősnek gondoljuk magunkat bizonyos dolgokban, hogy tréningezzük, gyakoroljuk, gyakorlatozunk azokkal, akik erősödni akarnak. Vannak, akik nem akarnak erőssé válni. Ők a tisztát mindig tisztátlannak fogják mondani. Mondok egy lezárt, vagy nem lezárt tabu témát, és ezt nem vita indítóként mondom. Biliárdasztal, ördögasztala, nem imaházba való. Zárójel bezárva. Legyen szőnyeg, ne legyen szőnyeg. Akik azt mondták, ne legyen, örülnek, hogy most van szőnyeg. Külsőségek. Ez nem lehet vita téma egy gyülekezetben. Ha le kéne üljünk ennyien, hogy milyen színű legyen kívül az imaház, szerintem holnap estig itt vitatkoznánk. Bízzuk ezt a szakemberekre. De ne fessünk rá a szívecskéket. Tehát ilyen szakember, biztos van ilyen szakember, de őt ne kérjük fel erre a munkára. Nem önmagunknak élünk. A gyengeségünk, az erőségünk nem adhat okot arra, hogy a másikat botránkoztassuk. Hogy a másikban tönkre tegyük a hitet, a másiknak elvegyük a figyelmét a szent dolgokról, az Isten igéről, a valódi dicsőítésről. Nemrégen volt most egy dicsőítő koncert, az Ez az a nap, Rócson volt valaki, és mesélte, hogy az egyik koncert olyan hangos volt, és olyan erős fények voltak, olyan füstgép volt, meg villogtak ott a dolgok, hogy ő nem tudott dicsőíteni. Ő egy diszkós illető volt, aki megtért, aki a hangos zenétől nem riad vissza, aki látott már ilyet, nemrég tért meg egy lány, és azt mondta, hogy voltam ezen a koncerten, és én ismertem ezeket az énekeket, de nem hallottam a hangomat, nem tudtam énekelni, mert villogtak a szemembe, jött a füst, dübörgött a zene, és rosszul lettem fizikailag. Ki kellett menjek az előtérbe? Lehet, hogy a hangerő elbírja a technika, a színpad bírja azt az ugrálást, az énekesek torka bírja a füstgépet, de amikor a gyülekezet már nem bírja ezt követni, akkor az már nem dicsőítés, hanem ez tényleg egy előadás, ami vagy tetszik, vagy nem tetszik. Hova járunk előadásokra? A moziba, a színházba, kultúrtermekbe, és azt mondjuk, hogy ez jó volt, megérte a pénzét. Vagy azt mondjuk, hogy nem tetszett, sajnos, most már nem adnék rá ennyi forintot. Hát, többre számítottam, jobbra számítottam. De a gyülekezetben nem jöhetünk így, hogy botránkozást okozunk egymásnak. Ezért törekedjünk arra, hogy akár az öltözetünk, akár a szolgálatunk, akár a viselkedésünk, ha mi el is bírnánk más dolgot, az ne okozzon botrányt a másik ember életébe. Nem önmagunknak élünk, testvérek. Azt mondja Pál, hogy akár élünk, akár halunk, mi az Úrnak élünk, és az Úrnak halunk meg. Én ha most elővennék egy stúkert, és lelőném magamat, hogy én mártírként akarok meghalni, ez nem az Úrnak való halál. Ha valaki bejönne az ajtón, és azt mondaná, hogy tagadjon meg Krisztus, és így lőne le, na az már az Úrért való meghalás lenne. Mi nem csináltunk vad dolgokat, testvérek, Isten nevébe. A keresztes háborúra kik büszkék, testvérek? Hát a keresztények biztos nem. Vezető keresztény szónokok, vagy prédikátoroknak az elszólásaira, vagy a botrányaira pont a keresztény világ nem büszke. A héten kaptam egy hírt, vagy múlt héten nem is tudom, Yanggi Cho, koreai pásztor, a legnagyobb koreai gyülekezetnek a vezető lelkésze, 15 ezeres gyülekezetet pásztorol, kiderült, hogy több millió dollár sikasztás kötődik a nevéhez. Ő másképp számolta meg a persejpénzt. Úgy bukott le, hogy óriási mennyiségűt adakozott az adóhatóságnak. És elkezdték vizsgálni, hogy honnan van ennek a pásztornak ennyi millió adója. Hát akkor mennyi lehet a bevétele, ha milliókban adózik? És kiderült, hogy nincs is annyi fizetése, nincs is annyi bevétele, és kiderült, hogy a gyülekezet pénzéből lopott millió dollárokat. Szörnyű hír ez. Persze nem baptisták, pünkösdiek, nem a mi dolgunk. Ez nem így működik. Keresztény testvéreink. A legnagyobb koreai gyülekezetnek a vezetőségéről van szó. És tudjátok, mi a szomorú? A vezetőségből, akik ezt bűnnek tartották, azokat kizárták a gyülekezetből. És megy minden túl, mint hogyha mi se történt volna. Így ne legyünk erősek, testvérek. Mert ez már nem a keresztény szabadság. Ez lopás. Mi abban lehetünk szabadok, amit a Biblia nem tart véteknek. És nekünk abba kell kötöttnek lenni, vagy szigorúnak lenni, amit a Biblia is elénk tál. Étel, ital, szőnyeg, imaháznak a színe. Ebben lehetünk mi szabadok, de nem a bűnben. Isten országa nem evés, és nem ivás, hanem igazság, békesség és Isten szellemében való öröm. Itt van a lényeg a mai üzenetben, és ezzel szeretném zárni, majd utána szétmegyünk csoportokra. Isten országa nem evés és nem ivás. Nézzük meg a beszélgetéseinket, négy szem közti, vezetőségi, gyülekezeti órán vagy fórumon levő beszélgetéseinknek a tartalmát. Miről beszélünk a legtöbbet? Evésről, ivásról, szörnyekről, külsőségekről, gyengeségről, erősségről? Vagy beszélünk az örömről, hogy mi az, ami öröm? Mi az, ami öröm, testvérek? Van egy új autó? Az az öröm? Hát ami meg nem öregszik, öröm. Az az öröm, hogy van egy új szörnyegünk? Hát az is öröm, amíg el nem kopik. Vagy ami meg nem mondjuk a színét. Ami egyébként nagyon jó lett. Bocsánat, hogy kiprédikálom, csak itt van előttem. Na. Mi az öröm, testvérek, hogy jó a fizetésünk, hogy jó megy előre a karrierünk, hogy béke van, egészség van a családunkban? Mi az öröm a keresztény embernek, testvérek? Erre keresünk választ a csoportbeszélgetéssel. Mi ad nekünk örömöt? Valódi örömöt? Mi ad nekünk békességet? Hogy van pénz a számlánkon? Van rajtunk ruha? Hogy fogunk majd nem sokára enni? Vagy inni?
Bort?
Húst? Nem tudom, mit hoztak a testvérek. Kávét? Oh. Hát arról mi ne is beszéljünk a kávéról. Akkor nem volt még kávé, vagy nem írta le Pál, de igen, ez is egy vita, hogy egy hívő kávészhat-e, vagy nem kávészhat. Legyünk ebben szabadok, testvérek. És mi a Szentlélekben való öröm? Mi a Szentlélekben való öröm? És a legelső, amit hozzá elénk Pál, az igazság. Testvérek, nekünk az igazságot kell keresni. Az igazságot kell keresni, mert pedig szellemi értelemben. Szellemi értelemben mi az igazság? Az az igazság, amit mond az egyik párt. Kimondjuk, megoldjuk. Az az igazság, hogy összefogunk, és akkor jó lesz nekünk? Vagy csak a másik párt, aki egyeduralkodóként beszél magáról? Mi az igazság, testvérek? Ők képviselik az igazságot? Testvérek, ők pártok. Ők a részigazságot tudják csak képviselni. Ők pártok. Az Úr áldja meg őket. Imádkozunk értük. És a lelkiismeretünk szerint szavazni fogunk valamelyikre. Valamelyik jelöltre. Hogy ő vezessék tovább az országunkat, vezessenek tovább bennünket. De testvérek, hadd figyelmeztesselek. Ők a részigazságot képviselik. Én meg vagyok győződve, hogy akár még gonoszságot képviselő pártban is van igaz mondás. Van olyan dolog, ami igazságként hangzik el a szájukból. Az, hogy nem úgy gondolkodnak, nem úgy beszélnek, az egy dolog. De ők pártok. Ők nem a teljes igazságot képviselik. A gyülekezet az, aki pártatlan kell legyen. Pártatlan az igazságban. Pártatlan kell legyen az igazság keresésében. Testvérek, mi leragadhatunk ott, ahova az elődeink eljutottak az igazság megismerésében? Vagy ha egy újabb igazságot megértünk a Bibliából, vagy megértjük, hogy mi rosszul értelmeztük és igazságként hirdettük, abból kell legyen megtérés, kell legyen megújulás és tovább lépés. És talán az erőseknek itt van a gyengesége. Testvér, hát én erről prédikáltam 20 évig. Én ezt képviseltem, ez volt a vezér elvem. És Isten megmutatta, hogy ez nem igazság. Hát de én olyan erős vagyok, ha én ezt felvállalom, hát akkor mit szól a gyülekezet? Mit szól az egyház? Mit szól a világ? Az erőseknek is van gyengesége. Nekünk erőseknek sokszor könnyű megítélni a gyengéket, hogy mit esznek, mit isznak, vagy mit nem esznek, mit nem isznak. De amikor az igen megítéli az erőseket is, mert nekünk nem az a kérdés, hogy enni, inni lehet-e, vagy mennyit, vagy hogy. Hanem amikor egy újabb igazságot megértünk, és be kell ismerni, hogy mi ezt rosszul gyakoroltuk, rosszul prédikáltuk. Na ott kell erősnek lenni. És azt mondani, hogy testvérek, bocsánatot kérek, hogy amit tanítottam, az valótlan volt. Mert most értettem meg ezt igazán. Hogy Isten most magyarázta el nekem? Pál apostolt nevezhetjük erősnek? Erős hívő embernek? És neki voltak változásai, amikor azt mondta, hogy bocsánat, ezt most már másképp látom. Le is írja őket. Nem csak mutyizik, hogy elmondja ott egy szűk körben, hanem leírja és benne van a Bibliában. Testvérek, adjon az Úr nekünk változást erőseknek, gyengéknek egyaránt, és adjon nekünk előre menetelt a mi hívő életünkbe. Amen.